Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
A mai napon azzal foglalkozunk, hogy hogy néznének ki a mi All-Star csapataink. Ugye azt is tudni kell, hogy az All-Star az mondjuk a fizetésekben nem úgy számít bele az All-Star kiválasztás, mint az All-NBA, de azért beleszámít, hiszen rengeteg csapat úgy adja ki a szerződéseket, vagy úgy osztja ki, hogy esetleges All-Star szereplésnél ez bónuszt eredményezhet, akár nem is kicsit egy-egy játékosnak. Na most ettől függetlenül nyilván itt, ahogy ez az való életben alakul, abba még legalábbis a kezdők szintjén beleszólhatnak a közönség szavazatai is. Ezt valamennyire meg kellett tartani, szóval teljesen érthető, viszont szerencsére most már egyre kisebb anomáliát okoz ez. Ettől függetlenül mi nem ezen az úton megyünk, hanem nemes egyszerűséggel saját magunk sorba állítjuk azt, hogy nálunk kik a kezdők, kik a cserék, és kik a két wildcard, ugye mind a két konferenciába, és hát így áll össze a 2x12 fős keleti és nyugati All-Star keret, úgyhogy most ennek megyünk neki, és azt hiszem, Zoli, hogy itt most a kezdőkről alig-alig fogunk beszélni, vagy nekem van egy olyan érzésem, mert én nekem, hogyha ilyen általános tapasztalatot mondhatok az elejére, mindkét oldalon a kezdőket egy percig se kellett gondolkoznom, hogy felírjam.
Nagyon érdekes, mint mondasz, mert abszolút egyetértek veled, de mégis van egyetlen játékos, akinél eszembe jutott, hogy talán nála esetleg Gábor más válasz, de számomra annyira egyértelmű volt az is, hogy nem lepne meg, hogy igazából ez csak ilyen valótlan félelem volt a részemről, de egyetlen egy hely van, ami egyáltalán bármilyen szinten megkérdőjelezhető lehetne, de az is csak igazából azért, mert egy új játékosról beszélünk, aki még nem volt All-Star, és a reputációja egyszerűen nem volt, vagy nincs talán még olyan szinten, mint ahogy kellene, és ezért nem lett többek között a hivatalosan kezdő, pedig szerintem egyértelmű, hogy neki kellett volna kezdenie, és ez egy keleti guard. Szerintem ez az egyetlen kérdője tényleg, ami itt a kezdőknél felmerült, a többi az annyira egyértelmű, hogy hihetetlen. Illetve nem, bocs, még van egy nyugati játékos is, de szerintem nálad az is egyértelmű lesz, hogyha kíváncsi leszek.
Na, ez most azért érdekes, mert akkor már most tudom, hogy a keleti kezdőnk máshogy néz ki. De én is gondolkoztam Donovan Mitchell és Jalen Brunson között, és nálam Mitchell lett a kezdő, akkor ezt így elárulhatom, csak hogy így a kódnyelvből lefordítsuk, hogy miről is beszélünk, és valószínűleg te is gondolkoztál, és ezek szerint nálad Brunson. Azt gondolom, hogy Halliburton a párja a kezdőben, az egyikünk esetében sem lehet kérdés.
Egyértelműen nem lehet kérdés, igen.
Mit gondolsz itt a Mitchell Brunson témáról? Gondolom nálad is ez volt a döntés, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
Igen, alapvetően nyilván nem akarok egyetlen faktort keresni, de ugye offenzív RPM-ben Brunson egyértelműen nagyobb impacttel bír jelenleg, illetve ami ugye nekem nagyon szemet szúrt, és ugye ez látszódik a hatékonyságnál is, hogy Mitchellnek a triplázás szempontjából ez egy ilyen úgynevezett down year, tehát nem tud olyan hatékonysága dobni idén, mint ahogy egyébként megszokottuk tőle, és ez látszik is a scoring hatékonyság, ami ugye 58%, ami nagyon-nagyon elmarad Brunsonétól. Nyilván valamivel több pontot átlagol, de egyébként nem olyan sokkal, sőt azt hiszem most ha jól láttam, akkor 0.2 ponttal átlagol többet. Nem azt hiszem 25-7-nél van Brunson, nem 27-5-nél, és 27-7-nél van Mitchell, de most azért megnézem gyorsan Brunson. Minden esetre szerintem egyértelműen jobb Brunson ebben az alapszakaszban, és ez igazából látszik az advanced statokban is, meg látszik a boxscore statokban is.
Ami engem illet, én azt láttam, hogy Donovan Mitchellnek még Brunsonnál is nagyobb terhet kellett támadásba magára vennie, és ezt próbáltam értékelni, illetve azt gondolom, hogy Mitchellnek a védekezése az idén nem érheti szó a ház elejét, hogy úgy mondjam, miközben Brunsont pedig, ez nagyon érdekes, mert ugye Brunsont széttámadták a világbajnokságon, és minthogyha a csapatok így erre rájöttek volna az NBA-ben is, hogy hát ez a csávó, ez jó helyen van mindig, de kicsi, és nem akarok valakit ezért büntetni, én csak azt mondom, hogy védekezésben nálam Mitchell felé dől most a mérleg, és támadásban pedig igazad van, hogy hatékonyabb Jalen Brunson, nehezebb dolga még úgy is, hogy az is egy kétemberes csapat, nehezebb dolga szerintem még így is Mitchellnek volt, főleg a Garland sérüléssel, de teljesen jogos indok van arra, hogy Brunson legyen a kezdő, úgyhogy ez nálam is ilyen kicsit nehezen belőhető volt, de azért én azt tudtam mondani, hogy gyakorlatilag Mitchell tartom jobb játékosnak, akinek most még Brunsonnál is nehezebb dolga van, és valahogy ezért döntöttem mellette. Lehet, hogy ebbe tényleg belejátszik az, hogy Brunson még nem volt All-Star, ugye? Akárhogy is.
Összességében egyébként, bocs, ez egy béthető döntés, tehát nem, nincs nagy különbség nyilván a két játékos között. Szerintem idén ebben az alapszakaszban Brunson egyértelműen jobb, de az egyértelműen az ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy utca hosszal, hanem lehet egy relatíve kicsi, de jól meghatározható különbség is, és arra is használhatjuk szerintem ezt az egyértelmű kifejezést. De mondom, nem akkora tragédia, tehát ez abszolút nem egy védhetetlen választás a részedről. És valóban, hogyha megnézzük a védekező statisztikákat, ott egyértelműen előnyben van idén Mitchell.
Beszéljünk egy picit, illetve erre nem kell semmit beszélni, csak soroljuk fel a három kezdőt az All-Star kezdőt keleten. Ez ugye Giannis, Tatum és Embiid. Nem hiszem, hogy bármilyen hozzáfűzni valód lenne.
Nem, egyértelmű, és igazából amikor így összerakosgattam ezeket a kereteket, akkor azért az látszott, hogy idén tényleg erősebb Nyugat. Ugye nem csak az egymás elleni mérlegbe semmisítik meg Keletet megint. Azt hiszem tavaly ez közelebb volt, vagy volt is talán egy év, amikor talán nyert Kelet.
Lehet, hogy tavaly volt, hogy nyert Kelet amúgy. Volt,
igen. Ugye most idén nagyon-nagyon megverik a nyugati csapatok a keletieket, és megmondom, hogy ez látszott a kereteknél is, tehát azt gondolom, a Nyugat kelete sokkal-sokkal erősebb, de van ilyen. Ettől függetlenül nyilván a keleti csapatok nagyon jók.
Igen, és a keleti kezdő is ugye nagyon durva, de azért, ugye ahogy tavaly emlékszem az All-Star kiválasztásnál így fogtuk a fejünket, hogy szóval akkor még kéne egy hatodik forward, tehát ilyen 3-5 pozíciós játékost kiválasztani All-Star-nak. Na, pont ugyanez most megtörténik majd keleten, de ha már megvan a keleti egyik cserénk, mármint a guard posztokon, ugye ez nálam Brunson, nálad Mitchell, ki volt a másik? Ezt még beszéljük át, mert ugye azért itt is már érdekes jelöltek vannak. Én ugye nem szoktam nagyon notórikusan és, hogy is mondjam, csak megszállottan azt figyelni, hogy melyik csapat hogy áll, de azért itt egy All-Star kiválasztásnál már igenis értékelni kell azt, hogy meddig tudja vezetni a sztára csapatát. Ez majd érdekes lesz egy bizonyos igen. játékos miatt, de azért itt el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem azért, mert a csapata jól áll, hanem a hihetetlen clutch teljesítménye miatt Dame Lillard lesz nála a másik guard. Az ő statisztikáit megnézed, akkor önáll is down year van, százalékokban egyértelműen, viszont ő többenetes mennyiségű meccset nyert a csapatának, az a helyzet, tehát legalább egy 4 vagy 5 győzelemmel kevesebb lenne a Bucksnak, és hát ezt nagyon-nagyon tudom értékelni ilyen szempontból, ez egy óriási ráhatás a csapatára, hogy úgy fogalmazzak, úgyhogy nálam Lillard lett Brunson társa, nálad ki lett Mitchell társa.
Nálam Tyrese Maxey, viszont én azt gondolom, hogy 3 név volt alapvetően keleten, akik hát ilyen pengejelen táncoltak, és közülük ugye 2 lehetett berakni a wildcard helyekkel együtt, és számomra az egyik ilyen név egyébként Damian Lillard volt. Nálam bekerült végül a wildcard helyre, de megmondom őszintén, hogy gondolkodtam azon, hogy ő vagy Young kerüljön be. Valóban remek clutch teljesítmény, és a harmadik ilyen játékos nálam egyébként Randall volt, és ezzel el is árultam, hogy nálam Young maradt ki végül ebből a keretből. Ők 3 voltak azok, akik szerintem a leginkább megkérdőjelezhető kiválasztások. Jelenleg nyilván, hogyha hozzáveszik ugye Dame Lillardnak a reputációját, a közönség szavazatokat, akkor hát ugye tudjuk, hogy konkrétan kezdőbe került, de egyértelműen, szerintem legalábbis egyértelműen nem szolgált rá idén csak a teljesítményével annyira kezdőre, mint például egy Jalen Brunson, vagy akár egy Donovan Mitchell nálad.
Igen, ez kétségtelen. Mielőtt elmegyünk a wildcardokig, mert nálam is Maxey ott van wildcardnak, ahogy nálad is Lillard, tehát, hogy itt kis cserékkel, de hasonlóan gondolkoztunk. A legnehezebb azt gondolom, hogy legalábbis számomra kiválasztani a csatárposztokat. Ez bizonyult, mert itt gyakorlatilag van 2 jelöltem, aki számomra All-Star egyértelműen, és hogy utána még egy All-Star-t kiválasztani, aki tényleg azt mondom, hogy All-Star teljesítmény nyújt, hát az nagyon nehéz volt.
Nem volt egyszerű, igen.
Bam Adebayo-ról és Julius Randle-ről beszélek, akik szerintem teljesen jogosan ott vannak az All-Star cserék között. Én azt látom mind a kettőjüknek a teljesítményében, hogy hátán cipelik a csapatukat, ugye az egyik oldalon ez egy két emberes mutatvány. Bam Adebayo, Jimmy Butler szokás szerint visszahúzó dobjátékával és sérüléseivel gyakorlatilag az első számú, legfontosabb játékossal lépett elő a csapatában. Én szerintem ők nem hiányozhatnak, aztán majd visszatérünk rá, hogy a harmadik helyre még milyen jelöltjeink vannak. Nálad is ott van rendelésben?
Ott vannak mind a ketten, ugye én Bemet, mivel ő center, én a wildcard pozícióba raktam. Számomra izgalmasabb volt maradni a régi felosztásnál, ugye ez a, hogy minden center forward, all-star szempontból ez szerintem hülyeség. A center poszt egy annyira klasszikus és annyira szerintem fontos dolog, hogy, és ráadásul ugye abból ugye egy darab van a csapatban, a kezdőben. Úgyhogy én maradtam ennél a megközelítésnél, és úgy akartam, úgy igyekeztem összerakni, hogy ez kövesse ezt, és így nálam is bár bekerült a Debajo, de ugye nem forwardként, hanem a wildcard spotban művelt center. Két forward, akit te is említettél, Jimmy Butler és Julius Randle. És nem csak azért egyébként, mert szerintem egyértelműen megérdemli ez a játékos, de akkor most már is árultam, ugye Scottie Barnes-ról beszélünk a Raptorsból, aki ő konkrétan ugye csatár, vagy lehet, hogy kis csatárt játszik, de én melyik posztom a hivatalosan? Basketball reference, mindegy igazából mindenképpen.
A ugye... basketball reference össze-vissza van, fogalma sincs, hogy Scottie Barnes mit játszik, de elmondom én szívesen nektek, valójában ő egy négyes, aki egyest és ötöst játszik emellett.
Igen, szóval őt azért egyértelműen oda soroltjuk, én ugye a basketball reference alapján mentem. Szóval nekem így nézett ki, de akkor kíváncsian várom, hogy mert akkor ugye így, illetve nem ugye akkor Jimmy Butler és Bam Adebayo nálad a két csatár, és
nem,
akkor
nem, 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 hát Jimmy Butler nem került be az All-Star keretembe.
Na, ó, hoppá, na, az itt egy érdekesség. Tehát akkor közülük választottál egyet, és akkor Scotty nálad is gondolom bekerült.
Ugye gyakorlatilag Bam Adebayo és Julius Randle helyét biztosnak éreztem. És az, hogy ki legyen a harmadik, ott Jimmy Butler merült fel, Scottie Barnes merült fel, Jarrett Allen merült fel.
Jarrett Allen, az nekem nagyon vad felvetésnek tűnik most.
Nyilván jót tett neki az, hogy most egyedül kellett szinte menedzselni a Cleveland védekezését és lepattanozását, és ezt meglehetősen jól megoldottam Mobley nélkül. Úgyhogy azért itt szerintem van ok arra, hogy ő felmerüljön. Ja, és Bankero merült még fel, ugye? És ugye így nézegettem ezeket a neveket, és így hát tényleg az volt, hogy legszívesebben senkit nem választottam volna. Jimmy Butlernek a statisztikái azok nem nagyon ütik meg a szintet olyan éppen, hogy, de ez emellett az, hogy mennyi meccset hagyott ki, az különösen fájdalmas számomra. Scottie Barnes kezdeti fantasztikus tripladobása épp most kezd a kukába menni, egyébként nagyon jól néz ki, hogy egy ilyen playmaking forward nem tud elég jó statisztikákat hozni, nem tudja eléggé rányomni a saját lenyomatát a meccsre, kevés pontot átlagol például, ez persze a Raptors rendszerének is köszönhető. Pascal Siakamot nem említettem, na számokban ő talán az, aki leginkább All-Star, és most már a triplája is megy felfelé, de azért ugye itt ő is több meccset is kihagyott, és hát vele sem volt valami elita Raptors támadójátéka, mondjuk jobb volt, mint Barnes-szal, ezt hozzáteszem. Aztán ugye Jarrett Allennél említettem a védekezés lepattanózást, és hogy helyt kellett állnia. Bankerónál meg az, hogy igazából egy jó védekező csapat első számú opciója, akik támadásban nem jók, és neki meg egészen szörnyűek kezdenek lenni a százalékai. Tehát ha megnézitek Bankero százalékait, például összehasonlítva Scottie Barnes-szal, akkor mindenben rosszabb, mint Scottie Barnes.
Ja, én azért nem is, tehát Bankero olyan szinten esett vissza a földre, ilyen hasassal, csak ugye szerencsére azért vízben landolt, de ja. Nálam ő azért nem került be végül ugye az összkeretbe se, nyilván meg kell említeni a futottak még kategóriában majd, és hogy most már akkor meg is tettük.
Na igen, szóval magyarán én na, legszívesebben üresen hagytam volna ezt a helyet. Végül valahol Scottie Barnes és Jimmy Butler között kellett döntenem, és itt éltem azzal, amivel nem szeretek, hogy a Heatnek már van egy reprezentánsa, bár egyébként például a Lakersnél nem jelentett problémát két játékost berakni, annak ellen egy 50%-os csapat, de azért úgy érzem, hogy a Heat az Adebayo és a többiek idén inkább, és ezért Scottie Barnes-t raktam én is be, de hát nem annyira jó szájízzel, el, annak ellenére, hogy a kedvenc csapatom játékosa, mert ő idén szerintem nem nyújt All-Star teljesítményt.
Igen, ez mindig relatív, hogy ki nyújt All-Star teljesítményt. Szerintem egyébként Jimmy Butler, ha a teljesítmények a konzisztenciát nézzük idén, akkor azért ez nagyon jó. Tehát nyilván scoring tekintetében, usage rate-be, de ez ugye a játékpercekből is adódik, ő azért elég keveset játszik, 33,7 percet. Szinte mindenki többet játszik nála a keleti sztárok közül. Szerintem mindig elit büntető, kiharcoló és értékesítő, és visszatért idejére a triplája, ami számomra egy nagyon kellemes meglepetés volt. Igaz, hogy nem dob rá, ugye sokat 2,1 kísérlet, az gyakorlatilag semmi a modern NBA-ben, de 42%-kal tüzel, tehát azért nem lehet most már üresen hagyni. Vagy mondom ezt, de lehet, hogy hát függetlenül az megoldás, hogyha üresen hagyod, és még mindig úgy
próbálsz. Gond nélkül üresen fogják hagyni, igen.
Igen, igen.
Akkor, hogyha jól értelmezem, akkor nálad ezért aztán Adebayo így white card lett. Nálam viszont ugye Adebayo egyértelműen bekerült, Scottie Barnes, mint mondtam, és az én két white cardom, ugye az egyiket már ismeritek, az ugye Tyrese Maxey, és hát a másik az nem Jimmy Butler lett, tehát nálam ez egy különbség lesz. Mondom, Jimmy Butlernek főleg a kevés játszott meccs, illetve az, hogy milyen kis usage-jal játszik, ehelyett én sokkal szívesebben vettem be ide. Valaki olyat, aki elképesztő hatással volt idén a csapata játékára. Abszolút meglepetés lesz az a név, amit most fogok mondani. Trae Youngot, Jimmy Butlert kiszorítva, és nem Jaylen Brown az.
Derrick White.
Derrick White az. Én azt gondolom, hogy még a 33. hely a játékos listán nagyon magas volt White-nak, és inkább 40 vagy 40 után kellene, hogy következzen. Azt a szezont, amit most hoz, azt igenis értékelni kell. Még akkor is, hogyha őre tényleg elmondhatjuk, hogy ezek nem All-Star számok, hogy 17 pontot.
Szerintem ez nagy ellentmondás, úgyhogy szerinted nincs benne 40-be, de All-Star. Én értem persze, hogy az All-Star az nem egy játékos ranglista, de
hát igen.
Nem tudom.
De akkor miért ellentmondás?
Hát mert, tehát itt szerintem el kellene jutnod arra következtetésre, hogy tök egyértelműen top 40-es játékos White.
Miért?
Szerintem.
Most tehát, hogy gyakorlatilag az volt az indokom, amiért azt mondtam, hogy nem raknám 32. helyre, hogy nem tud olyan fontos feladatokat elvégezni támadásban, mint amit mondjuk Sengün igen, és egy kiváló védő, de ott is vannak gyenge pontjai, tehát ott sem mondhatom azt, hogy ez mindent megold, és ez feljebb repíti őt a ranglistán, viszont itt most, hogyha azt nézzük, hogy milyen szezonja volt, akkor meg azt láthatjuk, hogy a Boston második legfontosabb játékosa, és azt is, hogy a imádják ugye tényleg a advanced statok, például az EPM, hogy White-nak ebben a szezonban a fontossága az, hogy milyen szezont hoz, az szerintem elég arra, hogy All-Star legyen, legalábbis nálam az.
Lehet All-Star abszolút, tehát csak szerintem ez pont azt jelenti, hogy ő egyértelműen top 40-es játékos, sőt...
De meg a másik az, hogy most miért ítéljek top 40-es játékosnak valakit fél szezon alapján, tehát ennyire jól még nem játszott, és most ez a fél szezon, ez kicsi minta ahhoz, hogy White-ot rögtön ide besoroljam, miközben az All-Star pont erről a kis mintáról szól.
Ez inkább fair, de mondjuk, amit szerintem ott megint, de most már tényleg ugorhatunk utána, csak ott, amikor mondtad, hogy a második legjobb játékosa az NBA legjobb csapatának, tehát ez már
önmagában... Második legfontosabb.
Második legfontosabb, igen, de...
Az nem a második legjobb.
Hát azért eléggé szinonimák szerintem.
Nem, mert pont ebben az esetben...
A modern analitikus kosárlabdában szerintem szinonima kell, hogy legyen.
Nem. Se nem értek egyet, se nincs pont ebben az esetben így van. A második legjobb játékosuk Jaylen Brown, és lehet vitatkozni, hogy a harmadik legjobb játékosuk meg Kristaps Porzingis.
De milyen szempontból, mert jobb pont szerzők? Tehát nyilván Brown-t én is előrébb raktam a listán, de ha nagyon őszinték vagyunk, akkor a legjobb és a legfontosabb szerintem szinonima kellene, hogy legyen a modern NBA-ben, hogyha úgy ítéljük meg nagy részt a játékosok értékét, hogy ugye az advanced statokat nagyon erősen beleszámítjuk. Itt inkább akkor arról adatérnek vissza, hogy a minta egyszerűen kicsit. Tehát, hogyha a következő 3 évben is megsemmisíti Derrick White, Porzingist és Brown-t advanced statok terén, akkor szerintem egyértelműen el kell jutnunk előbb-utóbb arra következtetésre, hogy a Celtics második legjobb játékosa. Tehát itt akkor inkább oda utalnék vissza, hogy a minta egyszerűen kicsi még.
Hát én viszont oda utalnék vissza, hogy a rendszert azt nem White köré építik, és White ebben a rendszerben ilyen jó. Tehát, hogy valahogy ez nem veszett figyelembe szerintem, vagy ez az, ami kimarad
a rendszer, viszont oké, de viszont a rendszert Brown köré se építik, és Brownnak meg sokkal egyszerűbb dolga van a rendszerben, mint White-nak, akinek mindent kell csinálnia, és sokkal több felelőssége van, míg Brown igazából amit kellene csinálnia egyébként, abban sem kifejezetten jó.
De, Brown köré. Tatum és Brown köré építik a rendszert. De, köré építik. Azért, mert olyan képességei vannak, ami köré fel lehet építeni valamennyire egy rendszert. Nyilván ez Tatumnál és Brownnál is egyébként kissé idézőjeles, de abszolút körépítik, White a kiegészítő, White ebben a szerepben fontosabb játékosa a Celticsnek, mint Brown, de hogyha mondjuk rendszerfelépítés szempontjából nézed, és akkor itt jön ki az, hogy ki a jobb játékos, akkor Brown képességei teszik lehetővé azt, hogy White ebbe a pozícióba leessen, és nem fordítva.
Nem tudom, tehát ez nekem kicsit olyan, hogy ha azt mondod, hogy a Brown köré épül a rendszer 22 pontjával, akkor a Mavericks rendszere Tim Hardaway Jr. köré is épül, vagy ő a második legjobb játékosa, hogyha Irvinget ugye úgy veszik, hogy sérült állandóan, akkor ő a második legjobb játékosa a Mavericksnek?
Nem, hanem ott ugye abszolút egy ember köré épül a rendszer. Tehát még a Celticsnél két ember köré épült ez fel, tehát két embernek vannak egyébként támadásban extra jogai, amit ki is beszéltünk ugye az egyző adásban, hogy ez a két ember dobhat rá például középtávolit, úgy a Mavsnél ez igazából egy emberes
de,
rendszer.
De ez miért rendszerépítés? Tehát hogyha például playmaking nélkül Brown, tehát a playmakinget Holiday és White adja, ők a motorjai ennek. Tehát szerintem azt mondani, hogy még inkább elfogadom, hogy mondjuk Randall köré sokkal inkább épül a Knicks rendszere, mert Randall kezében van a labda. Brown egy végeredménye, utolsó lépése annak, amit mindenki alá tesz és megalapoz neki. Tehát én nem tudom azt mondani erre, hogy Brownra épül a rendszer. Főleg úgy nem, hogy egyébként, hogy ugye a Celtics rendszer az full a Rahedli mennyiségű volumen triplára épül, és Brownnál szerintem, nem fogom megnézni, szerintem White például több triplát dob rá. Brownnak 5,9 kísérletem, hogy megnézem White-ot.
Közben meg pont elmondanám azt, hogy egy nyerővel a Jazz rendszere sem épül Markkanen köré. Mert pont ugyanezt történik, kiszolgálják Markkanent, és Markkanent csak befejezőként használják.
Többet dob rá egyébként. De ezért ez nem igaz, hogy csak befejezőként használják, mert ezek a játékok, amiket a Jazz csinál, nagyon sokszor Markkanentől indulnak el off-ball. Tehát a figura lényege az, hogy mondjuk leküldik a sarokba, és onnan építkeznek, úgyhogy ő kanyarodik fel, vagy akár ő is adja az zárást, és utána visszakapja. Tehát
minden... Azt én értem, hogy az, hogy valaki ennyire veszélyes befejező, az még egyéb lehetőségeket is teremt, anélkül, hogy ő neki lenne playmakingje, csak pont ez van Brownnál is. Tehát, hogy most nem Brownt akarom itt nagyon feldicsérni, csak azt mondom, hogy ő jobb képességű NBA játékos, többrétű támadásban egyértelműen.
Ha azt mondod, hogy tehetségesebb, abszolút egyetértek, csak ugye nem ezt a szót használtad.
Igen, de ezzel ő jobb játékos is lesz szerintem, mint White, mert White-nak ebbe a rendszerbe most tökéletes helye van, és így úgymond fontosabb tud lenni. Rá nagyobb ráhatása van a játékra. De ez annak köszönhető, hogy ott van az a két ember mellette.
Ez már lehet, hogy ilyen szemantika is kicsit, hogy legjobb, legtehetségesebb, legfontosabb, mindegy, szerintem nem fogjuk meggyőzni egymást, de akkor szerintem ugorhatunk vissza a mai témára.
Ami pedig nyugaton vár minket, hát itt igazából a két kezdő hátvéd, az aztán tényleg nem volt nehéz, mert ugye Doncsicsot hátvédként kezeli a szavazás is, meg azt hiszem a Basketball Reference is, így hát Doncsics és Shai Gilgeous-Alexander az 1-es-2-esed kezdőben, nyilván neked is, nekem is.
Igen.
A 3 forward per center pozíció, az számomra az se volt annyira izgalmas, de azért ott fel lehet tenni kérdéseket.
Szóval 2 egyértelmű, és kíváncsi leszek, hogy a 3. De szerintem, ahogy ismerem a véleményed a harmadikról, szerintem kizárt dolog, hogy nem őt raktad be te is.
Hát ugye a két egyértelmű az valószínűleg nálad is Joker és Durant, és
így van.
Én harmadiknak beraktam Kawhi Leonardot.
Én is. Én azért mondtam, hogy valószínűleg egyértelmű, mert ugye tudom, hogy mennyire jónak tartod, és hogy én is, tehát hogy nyilván mennyire jó Kawhi Leonard. Tehát perc alapon, évek óta, fél évtizede, 8 éve ott van a liga egyértelműen top 10 játékosa között, és ugye idén sokat is játszik, szóval igazából szerintem ez nem lehet kérdés, még akkor sem, hogyha nyilván Lakers fanok száma fogja kérni ezt rajtunk, de szerintem annyira egyértelműen jobb játékos ma már Kawhi Leonard, mint LeBron James, hogy nem lehetett kérdés szerintem, hogy a mi keleten-nyugaton kezdünk be, melyikük kerüljön be.
Nekem egy icipicit kérdés volt, de nem LeBronnal. Nyilván, ha egy hónapja vesszük fel ezt az adást, lehet LeBront rakom a kezdőbe. Azóta ugye azért LeBronnak nincsenek olyan, egy-két nagyon jó meccse volt, de nincsenek olyan erős számai, miközben Kawhinak meg elképesztően felerősödtek, de Anthony Davis volt nekem az, akit majdnem beraktam Kawhi helyére. Nemes egyszerűséggel azért, mert idén is óriási impactja van védekezésben, és egyébként nem hoz rossz támadó szezon. Tehát, hogy amit mondjuk Anthony Davisnél azt mondod, hogy persze ő már volt ennél jobb, de azért amikor megnézed, hogy Anthony Davis átlagol egy 25 pontot még mindig, az, hogy 12 lepattanót szed, hogy majdnem 4 asszisztja van, ami gondoljunk bele, hogy itt kezdő osztároknak van ilyen asszisztja akár, mondjuk egy Tétumnak 4 egész valamennyi. Alig adja el a labdát, 2,3 blokk és 1,2 steal. Ezek csak a nyers statok, nagyon szeretik az advanced statok is, akkor azért szerintem ő neki komolyabb az ügye abban, hogy akár kezdő is lehetne.
Nálam is bekerült Davis, de igazából nem volt ennyire egyértelmű. Én ahogy nézem a Lakers meccsét, meg egyébként az advanced statok is ezt adják vissza, nekem ő picit lassabbnak tűnik idén, mint normál esetben, és ugye a defensive LPM sem igazán szereti idén, tehát pluszos, de messze nem olyan szinten pluszos, mint ahogy szokott lenni, és igazából nincs ott az 50 legjobb, vagy épp hogy talán befér ugye az 50 legjobb defensive LPM védő közé. Nyilván az tudjuk, hogy a defensive LPM az picit zajosabb, bár azért hozzáteszem, hogy top 10-ben az olyan nevek vannak, mint Alex Caruso, Evan Mobley, Jonathan Isaac, Marcus Smart, Hartenstein, akit ugye mindig-mindig dicsérünk a védekezésért, tehát Anunobi ott van nem messze, mondjuk az egy érdekes kérdés, ugye a Knicks-be ő szerintem lényegesen többet vállal, meg nagyobb elánnal védekezik, mint ahogy nálatok tett a végén, finoman szólva is.
Én egyébként mondjuk nem az elánra fognám ezt, hanem az, hogy a Raptorsba nem volt ilyen egyértelmű már az, hogy milyen fő szerepek vannak védekezésben, igen. A Knicks-ben meg ugye hát két
neki kell, igen, gyakorlatilag így van alá dolgozni mindenkinek. Szóval nálam bekerült végül Anthony Davis, de én nem tartom annyira jónak ezt a szezonját, és ugye akkor a három forward, a másik három nálam, ugye, illetve a három forward, akkor nem LeBron James, Paul George és Lauri Markkanen, kíváncsi vagyok, hogy nálad ez egyezik-e.
Hát így nyilván nem, mert ugye Davis majdnem a...
lelőtted, igen.
Igen, tehát Davis-t majdnem a kezdőbe raktam, én Davis-t raktam ide, James-t, és hát igen, itt ugye nagy volt a dilemmám, végül Paul George az, aki bekerült, és itt egyrészt az, hogy mennyire jó impactja van Paul George-nak a meccsekre, tehát, hogy nagyon-nagyon szeretik az advanced statok, egyébként szuperül dob, szóval, hogy ezek voltak azok, amik többé-kevésbé meggyőztek, de azért itt ugye Saboniszt és Markkanent kell megemlítenünk, és mind a kettőnek All-Star szezonja van. Sabonisnak a nyers számok nagyon durvák, tehát az félelmetes. 13 lepattanó, 8 assziszt. Tehát semmi más nem mondok, ez már azt mondja, hogy úristen, eldobod az agyad All-Star, azonban mind az on-off, mind az advanced számok azok azt mutatják, hogy sokkal kisebb impact-tel, mint tavaly. Jóval kisebbel, és még saját csapattársával érdemes itt összehasonlítani. Itt Fox az első számú letéteményese a Sacramento relatíve jó szereplésének, és nem Szabasz. Markkanennél pedig ugye, hát ott nagyon erős a dolog, csak ő elég sok meccset kihagyott, és ez volt az, ami végül nálam Paul George felé terelte a dolgokat, viszont az azért volt egy izgalmas kérdés, mert nálam a White Cardnál nekik már nem volt helyük, mert oda viszont két darab gárdot raktam, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mind Markkanen, mind Sabonis kimaradt az All-Star csapatomból, és ezt nehéz szívvel tettem meg, mert egyrészt keleten simán All-Star lenne mind a kettő, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy All-Star szezont hoznak. Ellentétben mondjuk azzal Scottie Barnes-szal, aki meg bekerült ugye keleten a cserék közé a forwardoknál.
Igen, ott az is, hogy nem nagyon volt más választás, nem, ugye rövid volt a keret, igen. Akkor nagyjából ugyanazok a nevek logikusan, amiken gondolkodtunk meg, akik bekerültek, ugye nálam is az egyik wildcard az egy guard, és akkor gondolom nálad is az egy, illetve nem biztos, ugye, de nálam Anthony Edwards, nálad is?
Anthony Edwards nálam bekerült a csere gárdok közé, mert hogy ott gyakorlatilag volt egy nagyon fix hely nekem, ez pedig Booker volt, annak ellenére, hogy Bookernek voltak kiadott meccsei, ő fantasztikus idén, és Booker és Anthony Edwards a két csere gárdom, így hát aztán Fox és Curry maradt a wildcard pozíció.
Gyakorlatilag ugyanaz szerintem a teljes névsorunk, ugye? Mert akkor, vagy nálad végül bekerült már kell, vagy végül nem?
Nem, nálam ugye nem került.
Végül nem, akkor egy kivétel van, és akkor neked ki került be helyette?
Hát Curry vagy Fox lesz a különbség, mert nálad az
Fox,
egyik
igen, Fox,
ki kell, hogy maradjon.
Így van. Én nagyon sokat gondolkodtam, ez tényleg legalább 10 percet megnézegettem a statisztikákat, hogy a Curry, Edwards, Fox trió közül hogyan válasszam szét őket, hogyan válasszam el, és az döntött végül Steph Curry mellett először a másik kettővel szemben, hogy advanced-statokban egyszerűen még mindig megsemmisíti őket. Egészen elképesztő advanced-statjai vannak idén is Steph Currynek. Már nincsen ott feltétlenül a Jokic, Doncic, Embiid szinten, de meg a Giannis szinten, de relatíve közel van. És támadó EPM-ben nyilván ott van a top 5-ben. Tehát ő ezzel megelőzte ezt a két srácot, egyszerűen látnom kellett még azt, hogy advanced-statok terén is jobbak ezek, a játékosok fejlődnek. És Edwards és Fox között pedig nagyjából hasonló pontot átlagolnak, nagyon hasonló hatékonyság mellett. Az döntött végül Anthony Edwards mellett, hogy egyértelműen jobb védő és jobb all-around játékos idén, mint Fox. Közel van az impactjük, támadásban nyilvánvalóan jobb Fox, még akkor is, hogyha ugye azt nézzük, hogy mint scorer nem jobb, de mint támadójátékos, mint ilyen egyszemélyes motor, ami nyomás alá helyezi az ellenfelet, abban jobb. Egyébként Edwards is jó ebben, de Fox még nála is jobb. Tehát összességében értékesebb szerintem egy kicsivel Anthony Edwards szezonja. És sajnálom, hogy így végül, ugye Saboniszon is nyilván gondolkodtam, de ő is végül a futottak még kategóriába kerültek, úgyhogy így a Kingsből nem tudtam egyet se beválasztani idén, de tényleg közel volt a dolog. És az meg azon tényleg nem lehet vitatkozni, hogy Booker az egyértelmű elsődleges guard csere nyugaton.
Itt is volt még egy pár név, amit érdemes megemlítenünk. Ugye talán furcsának adhat, hogy a New Orleansból senki nem lett All-Star, de senki nem hoz All-Star szezont, szóval se Zion, se Ingram, se McCallum, se Valanciunas, őt most az egy dicséret, hogy őnek itt felsoroltam a nevét, ő nagyon jó szezont hoz, de nem All-Star szezont. Rudy Gobert, ő rajta is gondolkoztam egy kicsit, igazából nem raktam volna Markkanen és Sabonis elé, de hogyha megnézem azt, hogy már most elfutott az évvédője díjjal, akkor azért komolyan elgondolkozok rajta. Mert,
de ők már soha nem fogjuk berakni, szerintem az All-Star csapatokban.
Igen, lehet.
És ez azért is van, mert tudjuk, hogy hány év védője díjat nyert, és hányszor volt már All-Star, egyszerűen nem fogjuk berakni azért, mert ugyanazt csinálja ugyanolyan jól, mint eddig. És egyébként szerintem fair abból a szempontból is, hogy a mezőny erősebb lett azóta a játékosok tekintetében, mint 4-5-6-7 éve volt.
Igen, illetve azt azért el kell mondani, hogy támadásban ő neki nagyon durva százalékai voltak, és azért a múlt időben már nincsenek. Már éveken át vezette, vagy első, vagy második volt ugye field goal százalékban. Nyilván azért, mert főként zsákol, én ezt értem, csak hogy ez a hatékonyság, amit ő egyébként hozott a kis 16 pontja mellé, az még egy ilyen, hát ilyen jó ok volt arra, hogy azt mondta, hogy igen, ez egy nagyon hatékony támadójátékos kisebb szerepben, viszont védekezésben óriási impactja van, berakom az All-Star csapatba. Most azért támadó oldalon egyébként vannak problémái, nem nagyok, de akadnak. Szóval ezt azért így hozzá akarom tenni. Nyugaton sokkal fájóbbak a kimaradók ilyen szempontból. Még keleten ugye az egyetlen furcsaság, ha statisztikákat nézünk, akkor szerintem Trae Young, mert se DeRozan, se, tehát nem voltak ott azok a játékosok, akik esetleg még ott lehetnének, de Trae Young a csapatát egyszerűen nem vezeti sehova, és az Atlanta gyenge. Itt is nyilván lehet érvelni amellett, hogy mi van Curryvel, de azért itt például még a Golden State bőven versenyben van a play-in, akár elejéért is, tehát akkor azért nem mondhatjuk azt, hogy ugyanaz a helyzet.
Hogy mered azt mondani, nem vezeti sehova, purgatóriumba vezeti őket.
Igen, ez teljesen jogos. De itt azért nyugaton nyilván, tehát egy Murray, aki persze hagyott is ki meccseket, fel se nagyon merül, pedig nem hoz ő se rossz szezont, főleg ugye az elmúlt egy hónapja egészen tűrhető, és lehet, hogy szerencsétlen ilyen Mike Conley karriert fog lefutni, amikor a legvégén ilyen tiszteletből egy sérülésnél behívják All-Star-nak.
Simán elképzelhető. Nyugaton kik azok a játékosok, akik szerinted most még vagy túl fiatalok, vagy egyszerűen kell még tőlük egy-két szezon, hogy legyen esélyükbe kerülni, illetve ki fog kiesni innen szerinted egy-két éven belül? Nyilván LeBron, ha visszavonul, Paul George talán, Kawhi.
Igen, ezek a nevek, de Anthony Davis sem mai csirke már, úgyhogy itt azért vannak ilyen potenciális kiesők. Hát nyilván az egy nagy kérdés, hogy Desmond Bain például le tud-e hozni úgy egy teljes szezont, hogy nem hagy ki egy hónapot, mert a számai megvannak az All-Starhoz.
Igen, igen.
Az egy lehetőség, az, hogy Jaren Jackson Jr.-nak újra lesz-e olyan jó védekező idénye, mint tavaly, mert olyan védekező idényt hozott tavaly kb., mint a Prime Rudy Gobert, olyasmi hatással, csak mellette ő azért egy jóval összetettebb és jobb támadójátékos, tehát úgy szívesen raktam tavalyba az All-Star-ba, idén ezt nyilván nem tudom megtenni. Tehát
ott hát All-Star is lett tavaly,
ugye? Hát All-Star is lett, igen. Talán ez az, ami így nyugatról, és hát te látsz még esetleg közelgő All-Star-t, feltörekvőt?
Nehéz, mert ugye most annyira jó fiatal gárdok is vannak, ugye most már nyugaton. ugye Luka még mindig nagyon fiatal, Shea, ők kibérelik gyakorlatilag magukat a következő öt évre.
Igen, de tudod, kiket hagytunk ki, Wembit, főleg Wembit, de egy persze, kicsit Csetet is.
Wembiről. Igen, ugye beszéltünk volna róluk, ha ugye most gárdokat kezdtem. Ők egyértelműen persze, ők már jövőre ott lesznek, ez nem is kérdés. Valószínűleg Anthony Davis lesz az egyik, aki helyett, illetve Lauri Mark. Hát Laurinak is megszámláltattak a napjai, hogy jön ez a kettő mögötte.
Hát én azt még nagyon meglepődnék, a Chet Holmgren jövőre All-Star lenne, lehet, hogy Jalen Williamsből előbb lesz az, és ez most nem szóval a hosszú távú kifutás. Igen. De
erről
most is...
nem fogok 15 percet ütetkozni, de hát, én abszolút
most is Jalen Williams lenne előbb All-Star, és felismerült a neve például Dunk Donéknál az ilyen futottak még kategóriába. Én szerintem ő egy picit előrébb van egyszerűen az íven.
Hát persze, az All-Star kiválasztás az nagyon fontos a pont átlag, úgyhogy persze egyértelműen előrébb van. Hozzáteszem, én már most fontosabbnak játékosnak tartom az idei OKC-be Becsetet, mint Jalen, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e.
Ez én sem tudom, hogy egyetértek el, mind a kettő nagyon fontos, de hogy most itt ezt meg tudnám-e különböztetni, jó kérdés.
Na, de... szerintem jövőre már egyértelmű lesz ez a kérdés, de majd erre is visszatérünk.
Persze. Jó van, hát kedves hallgatók, ezek voltak a mi All-Star-jaink. Kíváncsi vagyok, hogy majd a teljes lista mennyiben lesz más. Ugye, ami különbség volt, az az, hogy Zolinál nem került be Derrick White az All-Star-ba, de bekerült Jimmy Butler keleten, nálam ez volt a csere, illetve nyugaton pedig Zolinál bekerült Lauri Markkanen, nálam viszont De'Aaron Fox került be, úgyhogy ezek voltak a különbségeink, és akkor majd lehet figyelni, hamarosan kijönnek az eredmények, mi pedig a jövő héten már jövünk a mesével, úgyhogy remélem, hogy ti is nagyon várjátok. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Ha minden igaz, másodikán, vagy harmadikán, vagy lehet, hogy elsőjén, ugye talán ezt lelőttem a pont, hogy február 1-én vettük fel ezt az adást, lehet, hogy már ma közé teszik a cseréket, de most olvastam pont az adás előtt valami cikket, hogy hamarosan lehet, hogy már ma, de ha nem ma, akkor tutira a héten. És a mesét meg ugye nagyon várom, és itt ez helytálló, hogy várom, mert ilyenkor, ha ezt el lehet árulni, így a színfalak mögül, hogy ilyenkor ebben én nagyon minimálisan veszek részt, és a teljes szervezés, meg a teljes ötlet, meg a kivitelezés minden Gábor érdeme, úgyhogy ő csak és kizellegő dicsérjetek ezért, vagy legalábbis a dicséret olyan 99%-et ő vigyel. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk jövő héten. Nem csak mese van, hanem trade deadline, majd azt is értékeljük, és már most annyit emlegettem pár műsorunkat, amit így tologatunk magunk előtt, hogy hát bőven lesz februárra is, miért velünk tartani. Köszönjük szépen, hogy ezt teszitek. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.